Sziasztok! Ez itt a Partizán Filmklub Miért énekelnek az emberek című vetítés sorozatának a podcastje. A második adásunkban a második vetítésnek a filmjeiről fogunk beszélgetni. Barbara Loden The Frontier Experience című 1975-ös filmjéről, illetve John Ford Wagon Master című 1950-es munkájáról. Babos Anna vagyok.
Én pedig Petri Lukács Simon. Két nagyon különböző film minden tekintetben, kvázi egy ilyen nagyon széles, fesztávú polaritást akartunk ezzel felrajzolni.
De mielőtt még erről beszélnénk, a westernről beszéljünk egy picit.
Igen, milyen igaz. Ugye az előző alkalommal Dovzsenko Föld című filmét vetítettük, és azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy a szovjet forradalmi film az műfaj, legalábbis rendszeresíthetőek annyira a jelei, módszerei, ikonográfiája, célja, amennyire az úgynevezett filmműfajoké. És azt hiszem, hogy a western az egy méltó műfaj párja a forradalmi filmnek, hogy így lekövessük a 20. század kétpólusú világrendjét.
És még olyan értelemben is azt hiszem, hogy műfajpárja, hogy ugye amennyire a forradalmi film egy új világnak, egy valamilyen radikálisan új életnek a lehetőségét keresi, annyira a western is tulajdonképpen egy új életnek a megteremtéséről szól, és még ráadásul olyan közös motivumok is vannak ebben a két filmtípusban, mint a vasút építése, vagy bármilyen fajta modernizáció, a konfliktusok, az új életfeltételeknek a kialakítása körül, viszont természetesen azért azt látni kell, hogy itt két ellentétes akarat van. A forradalmi film az a civilizációnak és a civilizáció vívmányainak a megtagadása, a lebontása, egy új fajta életnek az elgondolása az eddigivel szemben, míg a western az leigázás, meghódítás, és aztán pedig a civilizációnak a terjesztése.
Mind a kettőben valamilyen képzeletgyakorlat megy végbe, valamit bele kell projektálni egy üres felületbe, legyen ez az üres felület táj, város, ipari képződmény, vagy valamilyen nem ilyen értelemben materiális forma vagy felület, tehát mondjuk élet.
Hát igen, de mondjuk ez inkább a westernnek a hazugsága, hogy itt egy üres felület van, a forradalmi filmnek pedig nem, forradalmi film az pedig nem egy üres felülettel találja magát szembe, hanem pont, hogy egy nagyon kidolgozott uralmi rendszerrel találja magát szembe. Tehát ugye a westernnek a hazugsága az, hogy ott az üres prérit jönnek a telepesek, és akkor jól megművelik, de hát pont amit a western filmek eltagadnak, a népirtás, vagy mennyire a feltétele ennek a térhódításnak, az azért szerintem elég különböző a kettőben.
Persze, különböző kettőben, de most nem is, és ez nagyon lényeges is, ez a különbözőség. Ehhez nagyon ragaszkodni kell ez a megszorításhoz, csak hogy azt akartam csak mondani, hogy nem a történelmi valóságot, és azon keresztül ezeknek az ábrázolásoknak a hitelességét, vagy a hitelességüknek a mértékét akartam összehasonlítani, hanem csak az állításukat. Nem csak abban az értelemben összehasonlíthatóak, hogy eredett történeteket mesélnek el, hogy mitizálnak, és nyilván ezeknek nagyon különbözőek a tétjei, és nagyon különböző képen viszonyulnak az igazsághoz, vagy a hamisításhoz, hanem abban az értelemben is hasonlóak, hogy egy-egy filmgyártást is megalapoznak. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy ugyanúgy, hogy volt forradalom előtti, a cári Oroszországnak volt saját filmtípusa, és azért is volt szükség a montázsnak a radikalizmusára, hogy teljesen sajátszerűt és újat mutathasson fel szovjet kollektív film eszményként. Ugyanúgy Hollywood is, mint ideológiagyár, mint értékek közvetítője, nyilván valamilyen emblematikusban kellett, hogy kiteljesedjen valamilyen nagyon jellegzetesben és sajátban, és ez a western Western volt. És az is, azt hiszem, hogy érdekes a Western, mert hogy, tehát, hogy még egy kicsit visszatérve erre, hogy igen, a kommunizmus, vagy a bolsevizmus minden civilizáció felszámolásával, vagy felszámolására tör, a Western pedig a civilizáció kiterjesztésére, de hogy ez közben egy nagyon ambivalens viszony a civilizációhoz, egy nagyon ambivalens viszony a szabadsághoz, a demokráciához, az együttéléshez, mert egyrészt olyan állapotokat jelenít meg, amikor még képlékeny az embereknek a szabályozása, amikor még a saját kezükbe vehetik az irányítást, maga dönthet a nép arról, hogy mi helyes, mi erényes, mi nem. De ugyanakkor nagyon fontosak benne, hogy azok a figurák, akik ezen a civilizáción kívül állnak, és akik irányíthatatlanok, igazgathatatlanok, szisztematizálhatatlanok.
Sőt, hát a Western hősök, főleg ezek a törvényen kívüliek, és akik valamilyen módon azért küzdenek, hogy valamilyen új norma rendszer fölálljon, de ők ennek nem akarnak a részesei lenni. Tehát valóban egy elég ellentmondásos műfaj. Az a Westernnek azt hiszem a célja, vagy a hivatása, hogy az amerikai szellemet terjessze, tehát a felfedezést és a hódítást és a vállalkozó kedvnek az eredet története legyen, tehát az amerikai erények tulajdonképpen kiolvashatóak a Westernnek a történetéből. És akkor arra gondoltunk, hogy izgalmas lenne egy ilyen revizionista Westernnel kezdeni, mint amilyen Barbara Loden filmje, és aztán egy olyan klasszikussal ezt szembe, párhuzamba egymás mellé állítani, mint a John Fordnak a Wagon Master című filmje. Ez ugye két nagyon szélsőséges pólus, és mind a kettő egy-egy letelepedés történet, vagy az odáig vezető útnak a története igazából. És filmtörténetileg is két pólus, nem csak a történetüket tekintve, hanem gyártástörténetileg is két pólus, tehát az egyik egy tévéfilm, egy rendezőnőnek a tévéfilmje, és a másik pedig az egyik legnagyobb rendezőnek az óriási apparátust mozgató filmje. És akkor csak röviden Barbara Lodenről és John Fordról néhány szó. Barbara Lodennek a neve talán a Wanda című 1970-es road movie-ból, vagy annak kapcsán lehet ismerős, illetve annak kapcsán, hogy ő egy elfeledett rendezőnő, így szokás ismerni. Van ez a bélyeg, amiről föl lehet ismerni rendezőnőket, és akkor ez nagyjából úgy is szokott kinézni, hogy felfedezik egy filmjüket, ez esetben a Vandát, ami tényleg valami egészen különleges eszenciáját mutatja az amerikai sivárságnak, és annak, hogy egy nő ebben az amerikai kortárs, amerikai, tehát a 70-es évek sivárságában milyen elnyomásnak van kitéve, és ebben az iszonyú súlyos elnyomásban milyen kiszerű örömöknek kell szentelnie, vagy kénytelen szentelnie az életét. Tehát ennek egy ilyen paradigmatikus filmje, és akkor ennek a filmnek a felfedezése az gyakran odáig vezet, hogy akkor azt mondják a filmtörténészek és filmkritikusok, hogy hát és ugye ezután már nem is készíthetett filmet, pedig készíthetett filmet, csak nem nagyjátékfilmet, hanem például ezt a tévéfilmet, a The Frontier Experience-t, amit csak azért tartok fontosnak elmondani, mert azt hiszem, hogy amikor a feminista filmtörténetről gondolkozunk, akkor annak az egy alapja kell legyen, hogy ne csak a nagy költségvetésű nagyjátékfilmeket tekintsük a filmtörténet vagy a filmkánonoknak a részének, hanem hogy valahogy ez a kíváncsiságunk ezt terjedjen ki olyan műfajokra is, mint a tévéfilm például. Akkor ugye Barbara Loden mellett ott van John Ford, aki ahhoz a generációhoz tartozik, aki megteremti Hollywoodot, Griffith-szel egy időben kezdett el dolgozni, kaszkadőrként kezdte, és azt hiszem, hogy ez nyomot is hagyott a filmjein. Nem csak azért, mert nagyon méltányolja a jó színészi alakítást, de azért is, mert a színészi alakítás a filmjeiben nagyjából, hát nem ismerül ki abban, de egy nagyon alapvető fokmérője az, hogy az ember mennyire ügyesen tud lovagolni. Tényleg ezek a színészek, akik a John Ford filmekben feltűnnek, ezek valami fantasztikus lovasok, és egyszerűen a vérükben van ez az amerikai tájnak a megzabolázása. Szóval John Ford, fontos rendező egyébként a francia új hullám kritikusainak, tehát a Kaidu Cinema kritikusainak a számára is, akik a szerzői elmélet egyik mintájaként, egyik legfontosabb mintájaként hivatkoznak John Fordra. Talán még azt érdemes a Fordról így általánosságban elmondani, hogy minden filmje a közösségekről szól, és ezeknek a filmeknek az a tétje, hogy az amerikai szabadságeszményt, illetve azokat annak az ellentmondásait és a közösségeknek a magukra találását hogyan lehet kidolgozni filmformaként. És hogy azért is tartottuk fontosnak azt, hogy a Fordnak egy filmét vetíthessük, mert talán kevés olyan rendező van, aki olyan testközelből tapasztalta vagy nyugatot, vagy legalábbis találkozott olyan emberekkel, akik még ennek a milliónek a részesei voltak, mint a John Ford, és ez a szemtanúság, ez azt hiszem, hogy kölcsönöz a filmjeinek valami fajta autenticitást, illetve egy szabadságot is abban, hogy mekkora teret enged mondjuk a tájnak, vagy az állatoknak, vagy a filmjeiben, vagy mondjuk a totálokat hogyan, vagy mennyire mer a totálokra hagyatkozni, amiben tényleg csak a lovasok és a porzó hegyek látszanak, vagy a vízben vonagló kocsik elé fogatott lovak.
Igen, tehát hogy erről az első kézből valóságról, amit a John Ford rendre mesélt, hogy ugye ismert ilyen figurákat, akik részt vettek a vadnyugat megszeredítésében, azt hiszem, hogy azt is el kell mondani, hogy önmagában ez mint probléma a történetmesélésnek, ez a kérdése a hitelességnek, az eredet történetnek, a mitosznak, a kérdése is egy ugyanolyan centrális motivum az életműnek, mint a közösségiség maga, vagy a demokrácia maga, vagy az együttélés, vagy a szabadságeszmény. Tehát, hogy ezek mind elválaszthatatlanok egymástól, a szabadságnak feltétele, az észszerűség feltétele, az ellenőrizhetőség, de valahogy talán ellene mozog benne a folytonos alakulékonysága a mítoszoknak, viszont ez meg kiiktathatatlan az emberi természetből, mint hogyha valami ilyesmit sejten a John Ford, és akkor erre van ez a híres mondat, ami kvázi így az egész életművet leírja, vagy talán az egyik monográfiának, róla szóló monográfiának is a címe lett, ami a The Man Who Shot Liberty Valance című 1962-es filmjében hangzik el, hogy when the legend becomes fact, print the legend, azaz amikor a legenda tényé válik, terjeszd a legendát. És az egyik legjellegzetesebb műfaja volt értelemszerűen, emiatt a western.
Igazából a rövid film az elég különös ebben a programban, vagy elég kevés olyan filmet vetítünk, aminek ennyire egyértelműen egy főszereplője van. Itt Barbara Loden a rendezőre látható a főszerepben, és ráadásul az ő naplójából ismerjük meg ennek a családnak a történetét, amit a film elmesél. 1869 és 70 fordulóján megérkeznek Kansasbe, ahol nincs semmi. Egy pusztaság közepébe, egy szedetvedett kőházba, egy férj és feleség megérkezik a gyerekeikkel, és a férj nagyon gyorsan kiiktatódik a képből, a nő magára marad, és tulajdonképpen ott szenved a semmi közepén a gyerekekkel. Ez szerintem a filmnek a cselekménye, vagy ezt nem is részletezném tovább, és ennek a szenvedésnek az, hogy a nyugat vagy nyugat meghódításának a történetéhez mennyire hozzátartozik a nők elnyomása, az a rengeteg munka, amivel kilettek terelve emberek az ígéret földjére, ami gyakorlatilag egy ilyen megművelhetetlen semmi, tehát ugye ez ilyen képzetünk van a vagy nyugatról, hogy akkor ott majd ilyen burjánzás, és akkor ott, nem tudom, patakok fakadnak, hogy ott így lehet élni, igazából csak ennyi, és bőség van ott, és boldogulás, na ennek ellentmond ez a film, és ez a tapasztalat, és igazából azt mutatja meg, hogy egy család mennyire képtelen föntartani magát ezen a vidéken anélkül, hogy valami fajta közösségre próbálna találni. Az éhező anya, az éhező gyerekek, és ennek a kietlen tájnak az arca az, ami a legdominánsabb talán ebben a filmben.
Én azt hiszem, hogy ez a film, amit igazán revízió alá von, túl azon, hogy értelemszerűen egy nőt helyez a középpontjába, az igazából maga ez a boldogulás. Maga az, hogy bármivel kecsegtetne a megműveletlen föld, a frontier lehetősége, az elét táruló táj, amiben még ha népírtás árán is, de te belevetíted a saját vágyaidat és a saját társadalomképedet, nincs mit vetíteni. Tehát egyszerűen nem merülnek fel gondolatok, nem merülnek fel eszmények. Egy krumplit nem lehet ebbe a földbe dugni. Egyébként megjelenik benne egy indián, és nem azért nem merül fel az erőszak az indián és a család között, mert az indián szelidebbnek lenne ábrázolva, vagy a család esetleg, nem tudom, de lenne volna fajgyűlölő, hanem mert egyikük sincsen állapotban. Hogy
borzalmas ez a vidék, és nagyon rossz állapotban van mindenki. És tényleg az, szóval, hogy valahogy az, hogy ebből a tájból milyen problémák és milyen gondolatok következnek, arról ad egy ilyen nagyon sivár képet ez a film, és aztán egy ilyen csodálatos vörös farok, vagy egy ilyen, hát, hogy mondjam, egy ilyen bizarr, ironizáló zárás a végén, amikor azt mondja a naplójában az anya Barbara Loden, hogy hát vissza akartak menni éjszakra, de hát tulajdonképpen milyen csodálatos ez a vidék, hát sehol nem ilyen magas az égbolt, és nem ilyen aranyló a búza, és hát akkor mégis itt maradunk, és itt fogjuk művelni ezt a földet, és valahogy ennek az ilyen kicsit, és már ebben a filmben is felmerül az, azt hiszem, ami majd visszatér egy másik nagyon hasonló történetnél a Pedro Costa filmben, a Vitalina Varillában, hogy egyszerűen az idő, meg a táj, meg a távolság hogyan nehezedik rá az emberre, hogy hogyan kötelez egy bizonyos helyen, egy bizonyos távolságban, egy bizonyos időben töltött élet az hogyan kötelez valamire, vagy hogyan szab ki igazából feladatokat egy embernek az életében.
Ugye azért a legtöbb western az egy kiterjesztett közösségről szól, leginkább mondjuk egy kisvárosról, vagy egy csoport telepesről, de mindenképpen olyan együttlétről, vagy együttélési formáról, ami túlmutat a családon, túlmutat valamilyen törzsiségen, és van benne általában választás, van benne általában valamilyen közös értékrend, és ez gyakran felül is írja ezeket a nukleáris együtteseket, vagy magokat. És hogy ebben is, tehát hogy erre is kiterjed a sivárság és a redukció és az ember magára hagyatottsága a tájban, hogy itt egy ház van a horizonton, ebben a házban egy család él, iszonyatos erőfeszítés az, hogy bármilyen emberi kapcsolatfelvétel megtörténjen, de ettől még az otthonteremtésnek a West End-re nagyon jellemző motivum az itt is nagyon domináns, csak mint hogyha az a tanulsága lenne ennek, hogy az otthonteremtés az nem képzelhető a vákumban, vagy nem képzelhető el közösség nélkül, tehát hiába a privát szféra lehatárolásán dolgozunk, amikor az otthonunkat megteremtjük, de hogy valahogy mégis működésképtelen, és nem csak azért működésképtelen, mert nem tud önfenntartó lenni ez a család, valahogy egyszerűen kulturálisan nem tekinthető otthonnak ez a ház ebben a környezetben. És hogy ennek a tökéletes ellentét jelenik meg a Wagon Masterben, John Fordnak az 1950-es Wagon Masterében, ami pedig egy csapat mormonról szól, akik valóban, ahogy mondtad, az ígéret földjére a tejjelmézzel folyó Kaliforniába igyekeznek, de egy nagyon veszélyes úton át igyekeznek oda.
De ez mondjuk egy tényleg egy csodálatos táj, tehát szemben a Barbara Loden filmmel tényleg olyan hegyeket látunk, folyót,
völgyet,
minden. Egyszerűen a Ford filmjeire jellemző ilyen vizuális gazdagságnak a feltétele ez a sokféle értelemben burjánzó táj.
Mondtad, hogy John Ford filmjeire jellemző, és azt akartam csak mondani, hogy az egyik legfontosabb amerikai filmkritikus Dave Kerr kritikája volt egyszer egy Vadnyugat című Sergio Leone filmről. Az úgy kezdődik, hogy Sergio Leone dared to invade John Ford's very own Monument Valley. Tehát azt hiszem, hogy ez nem sok filmrendező vívta ki magának ezt a...
Ezt lefordítod film, a hallgatóinknak.
Filmtörténetben, hogy amikor egy kritikus meglát egy tájat egy másik filmben, akkor arról az jut eszébe, hogy ez a rendező, Sergio Leone merészelt behatolni John Ford very own, igazán saját Monument Valley-ába, ami hát egyébként a magyar filmben is felmerülhetne ilyesmi, hogy ki az, akinek lenne bátorsága, Jancsó.
Gál István után a Tiszapartra menni.
Jó, igen. Aztán kevésbé, de most igen, jó.
Vagy Jancsó után Veszprémbe.
Vagy Veszprémbe, igen.
Igen.
Tehát, hogy a Wagon Master az egy csapat mormoros, aki ebben nagyon más, milyen nagyon gyümölcsöző kaliforniai tájba igyekszik, de ez egy nagyon veszélyes út, és hát ezek a vallásos jámbor emberek, ezek ugye nem túl képességesek, és a vezetőjük megbíz két lókupecet, akik ott az egyik városban, ahol megálltak a mormonok, éppen kereskednek, hogy álljanak az élükre, és vezessék őket a veszélyes szakadékokon át. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ugye itt egyrészt egy mennyiségileg is egy sokkal nagyobb társaság, egy egész karaványi ember, sok száz fő jelenik meg, összehasonlítva a Barbara Loden filmmel. Másrészt semmilyen kontúrja, lehatároltsága nincs a privát szférának, a családnak. Folyton emberek egyik kocsiból, egyik szekérből, másikba mennek át, és ugyanolyan joggal, befolyással, beleszólással bírnak egymás életére. Legalábbis ez olvasható ki a film képeiből. Egy egységként, egy egységes áramlásként mutatja be őket, amiben nincsenek igazán jellegzetes különvállások, vagy különállások.
Talán ehhez kapcsolódik az is, hogy ez a film John Ford életművén belül már egy olyan szakasznak a kezdetét jelzi, amelyben egyre inkább elszakad a klasszikus történetmeséléstől, és itt ezek a western elemek, vagy western figurák, akik ennek a karavánnak az útját megszakítják, mint az indiánok, a törvényen kívüliek, a sheriffek, amit így nyilván várunk egy westerntől, ezeknek muszáj benne lenni egy westernben, de hogy amikor ezek megjelennek, akkor valahogy ilyen teljesen egyértelműen csak ilyen leküzdendő akadályokként jelennek meg, nem igazán érdekesek, nem különálló történetszálakként jelennek meg, hanem csak olyan akadályokként, olyan elemekként, amiket félre kell söpörni az útból, hogy ez a karavánnak a vonulása az folytatódhasson a tájon át.
Ez a vonulás, ez a kitartott, vagy kiterjesztett éneklés az, ami formálja ezt a közösséget, és nagyon hangsúlyosan ehhez, és nem pedig a letelepedés, vagy legalábbis nem azt mutatja meg John Ford, egyébként azért is érdekes, mert közben pedig a történet motivumaként mégiscsak a letelepedés működik, vagy úgy értem, hogy mégiscsak az indít útjára mindent. Ráadásul nem is csak a filmben látható mormonok letelepedése, hanem azzal győzi meg végül is a két lókupecet a mormonok vezetője, hogy azt mondja, hogy még sokkal több, sok száz, sok ezer család fog utánunk jönni, és nekik kell megalapoznunk a földet ott Kaliforniában, hogy mire jönnek, mert csak az arató munka legyen hátra.
Föld, ez egy olyan motívum lesz, ami azért így végig kíséri ezt az egész programot, és nem csak olyan értelemben, hogy a megművelendő föld, vagy ez a fajta ilyen áhítat, ami a földet övezi, hanem az is, hogy a földdel, mint anyaggal mennyiféle dolog történik, vagy hogy a földre folyamatosan vizuális eszközökkel fölhívják a rendezők a figyelmet, ahogyan fölporzik, fújja a szél, ásnak benne. Ez sokkal jobban érdekli a Fordot, mint egy-egy jellemnek vagy karakternek a kidolgozása, és mondjuk erre egy ilyen nagyon kedves példánk az, amikor a két lókupec áll, még nem döntötték el, hogy segítenek a mormonoknak vagy sem, és akkor nézik ezt a sok szerencsétlen mormonta, hogy mennek előre bele ebbe a nagyon veszélyes tájba.
És akkor azt mondja az egyik, hogy hát mégiscsak segíteni kéne nekik, fair díjazást ajánlottak, és akkor erre mondja a másik, hogy hát ennyi pénzt máshol is meg lehet keresni. Tehát kvázi inkább elutasítja, vagy inkább egy ellenérvet mond. Majd az, aki szeretne segíteni, elkezd énekelni, felpattan a lovára, és erre hirtelen a másik is kapcsolódja, hát akkor ezek szerint egyértelmű, hogy mégis inkább segítünk nekik, de hogy szinte ilyen Dovzsenkója nem hajlandóak ezt megbeszélni, vagy kifejteni az érveiket, tehát hogy azt hiszem, hogy itt is van a képiségen, a közös éneklés metaforáján egy olyan fixációja a rendezőnek, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a verbalitás, a az érvek, azok teljesen másodlagosak, vagy teljesen
eltömítenek a film fontos, energiáit. Igen, ez tök jó, hogy mondod, igen. Viszont a filmklubon fontos lesz, úgyhogy gyertek el, nézzétek meg velünk ezt a két fantasztikus filmet, és utána beszélgessünk róla sokat.
Köszönjük, hogy meghallgattatok, és sok szeretettel várunk benneteket november 17-én, hétfőn, az 5-10-ben, este 7 órakor, hogy közösen megnézzük a The Frontier Experience és a Wagon Master című filmeket. Sziasztok!